Vice nagyon jól mondja, így van, ez a kávézó a világ végén, és itt olyan, annyira eldumáltuk az időt, annás, hogy közben itt belecsúsztunk a hírblokkba, de most itt vagyunk újra, igen, nem baj, és itt hát megint az az eset áll fenn, amiről a Rob beszélt mindig, hogy az off-air adást is meg kéne csinálni, mert hogy itt már a fél univerzumot megfejtettük a zene alatt, meg a hírek alatt, de megpróbálunk egy kicsit azért így visszakanyarodni. Tök jó András személyedben, hogy még egy nálam is optimistább arca vagy ezzel az egésszel kapcsolatban, mert általában fordítva szokott lenni, úgyhogy ez ennek így nagyon-nagyon örülök, és nem is tudom, hogy mi volt az, amit mondtuk, hogy azért így meg kéne beszélni.
Igazából kezdtük az alapfélelmeink, ugye egyrészt a jaj, a gépek elveszik a munkánkat, meg jaj, nekünk az rossz lesz, hogy nem tudjuk a természeti erőforrásokat a végletekig úgy kiaknázni, hogy szétpazarolhassunk mindent, és hát mi is pont ezt beszéltük itt a zene alatt, hogy de igazából az a jó hír, hogy ezt az analógiát hoztuk itt fel, hogy amikor régen sokat jártál az éjszakában, mert ott dolgoztál, ott te is, meg én is, mint zenész, meg zeneközeli emberek, és hogy megszülettek a gyerekek, akkor nyilván nem tudtál már minden nap reggel 5-ig ott maradni, de valójában éjfélig attól még ugyanúgy meg tudtál nézni bármit, ami érdekel, csak az a reggel 5-ig a mindenki félrészegen az asztal tetejére borulva, az meg nem is hiányzik. És nyilván az egész pazarlás kérdés is egy hasonló ügy, hogy olyat sosem kell csinálni valószínűleg az emberiségnek, hogy amihez egyébként hozzáfér, és szeretne megenni egy finom gyümölcsöt, vagy egy jó, nem tudom, akármit, még sztéket is, hogyha azt ő ne fogyaszthassa el, hanem az van, hogy azt a részét nem kell elfogyasztani, amit amúgy is kidobnál, és erre a nagyon szép példád volt a cukorkabolt, amit mondjál te.
Igen, hát hogy az emberiségnek egy olyan stádiumába kéne lépni, hogy kvázi felnőnie, és eddig volt az, hogy akkor mi voltunk a gyerekek a cukorkaboltba, aki nem tud önuralmat gyakorolni, és tömmi két pofára magába a cukorkát, ami leginkább neki nem jó, mert a fogai tönkre mennek, elhízi, stb. És föl kéne nőnünk arra, ahhoz, hogy azt lássuk, hogy oké, itt vannak a cukorkák, de mértékkel leszem belőle, attól még nagyon, sőt, még jobban esik.
Hát így van. Akkor esik jól igazán.
Tehát... Akkor esik jól igazán, és így van, de közben pedig nem rontom el vele a gyomromat, tehát fel kell nőnünk ehhez a feladathoz.
Igen, és hogy az a jó hír, hogy egyrészt ez történik. Tehát, hogy ezt akárhogy is nem szeretjük, vagy de hát miért ne szeretnénk látni, persze. Tehát, hogy ez a dolog történik egyfelől. Másfelől az is egy jó hír, hogy a növekedés, mint olyan, az azért önmagában meg egyáltalán nem kell, hogy megálljon. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy adott kapitalista vállalkozásnak még jobban le kell betonoznia a még több dolgot, vagy nem tudom. Viszont ugye, ahogy mondani szoktuk, hogy mi itt ülünk egy darab bolygón, és az univerzumnak a matematikai számmal kb. Kifejezhetetlenül kicsi részéről van bármi fogalmunk. Ehhez képest, hogy elkezdjük ezt valamennyire megismerni, ahhoz viszont nyilván olyan szintű növekedésre van még, vagy tudás növekedésre, vagy hogy mondjam, szóval, hogy nem feltétlenül több pénzre, de hogy egész igen, más tudásra van szükségünk.
Ez a kulcs szerintem egyébként, hogy mit tekintünk növekedésnek. Tehát azt tekintjük növekedésnek, hogy még nagyobb autót tudok venni, vagy még több kaját tudok megvenni, vagy még nem tudom, több kütyűt tudok, vagy pedig ugye, és most már egyre több szakember is kezdi ezt bevonni, hogy például a GDP ilyen szempontból ez nem jó mérőeszköz, mert például az embereknek a boldogság szintjét nem nézi. Azt abszolút nézi, hogy mennyi a gazdasági forgalom, miközben ez nem tükrözi azt, és hogy egy ilyen jóléti index, és ugye az is látszik, hogy nem a leggazdagabb országokban érzik a legjobban magukat az emberek. Tehát, hogy ez egy ilyen
mókuskerék. Vagy ha véletlenül igen, mint mondjuk Dániában, akkor sem a pénztől.
Igen.
Tehát, hogy pontosan azt ugye már azért nagyon régen mondják a szociológusok.
Még a pénz ezen tud segíteni.
Hogy igen, persze, de hogy van az a jóléti szint, amikor igazából már idődből van kevés, és nem pénzből. És hogy ez egy sima átlagos, akár magyarországi középosztálybeli embernél is így van, szerintem mi is mondhatjuk azt nem különösebben gazdag emberként, hogy valójában az, amikor elérsz arra a pontra, hogy az már, hogy a hó végén is tudj még magadnak kaját venni, az alapvetően nem gond, meg még valami kicsi kis tartalékod is van, akkor jön az, hogy na de időd nincs, tízszer ennyi dolgot csinálnál, de nem fér bele valahogy a napodban. Szerint,
mikor találkozunk, mert most már 6 hónapja szervezzük így a haverokkal az összejövetelt, és nem tudjuk összehozni.
És hogy tulajdonképpen pontosan arra felé megy a gépek által úgymond elvezik a munkát, vagy szóval a gépek által segített világunk, hogy ezen a problémán segítsen, hogy időd legyen több, és azzal az idővel már sokkal inkább olyan dolgokat kezd tesz magadtól is, és ez például a járvány alatt tök szépen lehetett látni, hogy hányan kezdtek el tényleg, és akkor ilyen dolgot sütni, meg olyat termelni, meg nem tudom, és hogy szárba is szökkent néhány ilyen kis közösség, ami ilyen majdhogy nem önellátó, mert nálunk a Szentendrei szigeten, ahol a mi telkünk van, és akkor is ott voltunk, meg egyébként is sokat vagyunk ott kint, ott ez tök szépen látszik, hogy van, aki nagyon jó kenyeret süt, de ő nem is akar piacra lépni vele, ő igen. Annak a 20 családnak szeretne, aki úgy ott van és által, mert annyi a kapacitása, azt mondta, ő így érzi jól magát, ő ennél többet nem szeretne ezzel dolgozni, igen. Inkább kísérletezget csinál, megint egy újfajtát, de hogy, és hogy azért ez valahol történik, csak ne legyünk türelmetlenek, ez meg a másik.
Igen, tehát az van, hogy itt van egy pálya, amin voltak éppen az emberiség gyakorlatilag több száz éve rajta van, ugye ez az egész egyrészről ugye a természettel való küzdelem, mert hogy ez volt, hogy az ember kvázi ellenségként tekintett nagyon sokáig a természetre, amit le kell igázni, ugye igáz le a természetet, vagy ő igáz le téged, meg ez a folyamatos növekedési pálya, és akkor gyarapodnunk kell, stb. És azért erről lejönni, és nem is kell feltétlenül lejönni, hogy eltérni csak egyáltalán. Uh-huh. Én úgy szoktam erre tekinteni, mint egy hatalmas nagy hajóra vagy tehervonatra, aminek óriási tehetetlensége van. Tehát ezt nem lehet egyszer csak behúzni a kéziféket, uh-huh. és teljesen más irányt venni, hanem ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, ahogy mondod te is. És egyébként hát, a politikusoknak is piszok.
Nem, tehát egyébként még nem is. Tehát, hogy persze, mihez képest lassú. Hát, igen. A mi napi szintű életünkhöz képest lassú. De hogyha azt veszed alapul, hogy a nem tudom hány generációig tartott egy bizonyos fajta mozgás, és ehhez képest a mi életünkben mi minden történt, és hova fordult a világ 1-2-10 év alatt. De ez, amit mondasz egyébként, ez azért is egy nagyon fontos kérdés, mert hogy ez a legyőzés, meg a harcban állás a természettel. Ugye ezt is Csányi Vilmosnál olvastam, aki azt mondja, hogy az emberiség, az, ahogy az intelligencia vagy a tudás szint nő, úgy lesz egyre békésebb. És hozzá erre azt a példát, hogy egy római hadvezérnek, ha lett volna atomfegyvere, akkor valószínűleg úgy dobja le, mint a húzat. Azt mondja, majd nem megyünk Kártágóba, annyi baj legyen, nem érdekes. De hogy ez, tehát, hogy, és hogy manapság tényleg eljutottunk oda, hogy kopogjuk le, igen, hogy nem használtuk.
De hogy
azért még a meglevő, egyébként nyilván szörnyű háborúk ellenére is, a statisztikák továbbra is azt mutatják, hogy ez még mindig a legbékésebb, nem tudom, még így is a legbékésebb évtizede az emberiségnek, amiben élünk,
igen.
Globálisan, és hogy ezt ott is meg lehet figyelni, hogy valóban a természetre mi már nem úgy tekintünk, mint valamire, amit le kell győznünk, le kell igáznunk, és amikor azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia kipusztíthat minket, akkor én nekem erre mindig pont ez a válaszom, hogy egy intelligens lény, és mondjuk azt, hogy a mesterséges intelligenciának nem lesz érzelme soha. Oké, tegyük fel, hogy az tényleg csak számolni tud, valószínűleg így is van egyébként.
Lehet.
De mondjuk azt, hogy olyan típusú öntudatra még nem is ébred, mint mondjuk amilyenre egy ember tud, de az önfenntartási ösztön vagy program, az bele lesz programozva, rendben van. Oké, tegyük. És tegyük fel, hogy nincs érzelme, tehát ő nem fogja sajnálni, hogyha az ember kipusztul, mondjuk ezt. De mégis az van, hogyha pusztán csak racionális alapon elkezdünk számolni, akkor is az fog kijönni, hogy az erőforrások legoptimálisabb felhasználása az mindig az, amiben nem kell harcolni. Mi? Tehát, hogy neki sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy figyelj, kiszámolom, hogy lesz elég az nekem is, meg neked is, és akkor inkább csináljuk azt, mint hogy elkezdjünk harcolni, mert abban a pillanatban, amikor ő neki már ellenségekkel kell küzdködnie, és majd itt vágják el a drótot, meg ott robbantják föl, az neki biztosan nem az erőforrások legoptimálisabb persze. kihasználása, és ezzel az egészen egyszerű levezetéssel már azt lehet mondani, hogy a mesterséges intelligenciának önmagában soha nem lesz az érdeke, hogy konkrétan kipusztítson, ez az egyik, az meg a másik, hogy ugyanúgy, hogy most már mi is vigyázunk az állatokra, az első és a második világban legalábbis biztosan, és ott is csak néhány éve. Igen. Tehát, hogy te is láttál kutyát láncon, én is láttam kutyát láncon.
Sajnos, is látok, de, igen, de egyre kevesebbet. Igen.
Pontosan,
igen.
Tehát, hogy ez a mi életünknek a fejleménye.
Igen, tehát még a nagymamánál ez a jószág, ami abszolút. Egy ilyen tárgy, egy vagyon tárgy, és hát miért lenne az probléma? Hát ott van kint, ott van mellette a víz, tehát a szarába fekszik, nem már.
Ahogy mondod. Pontosan, és ugye ezért mondom ezt, hogy ne legyünk türelmetlenek, hanem inkább nézzünk vissza egy kicsit, és mondjuk azt, hogy előtte évszázadokig, évezredekig voltak megcsontosult módszerek, az állattartástól a gyereknevelésig. Hát ez mind a mi életünknek a fejleménye, hogy nem vered a gyereket,
igen,
hogy nem vered az állatot, hogy nem tartod láncon a kutyát, hogy szintén beszéltünk a kedvenc permakultúránkról, hogy nem körönvágó ólóval nyírod egy milliméteresre a füvedet. De az meg egy 3-4 éves trend, nem?
Vagy ott, hát legalábbis vagy nálunk egyébként, igen, a 70-es években találtak ki a Bill Mollison, de hogy igen, ott is jönnek is ez a lényeg, hogy milyen hülyeség az, hogy te folyamatosan harcban állsz a természettel, ahelyett, hogy megnézed, hogy oké, hogy működik, figyeld meg a rendszert, és aztán maximum cserélj ki benne egy-két elemet, és próbáld meg a te saját érdekeid szerint alakítani a dolgot, és már is sokkal kevesebb erőforrásból így fogsz van tudni ugyanúgy elérni valamit.
És hogy ez egy tök jó példája annak, aki esetleg kertészkedik, és valamennyire ebben képben van, vagy tényleg csak van egy kertje, hogy az igazi win-win helyzet, hiszen neked egyrészt nem kell a legnagyobb nyárban hetente szívnod a fűnyírással, elég mondjuk havi egyszer, most mondtam valamit, nyilván.
Szebb is lesz a kert, több lesz a
vízből, vagy fele annyi vízből el, vagy mert nem kell annyit locsolnod, mert a magasabb fű vagy növény az megtartja jobban a nedvességet, és közben, tehát kényelmesebb is az életed, és még szebb is, mert az, hogy mi szép, az igazából a mi általunk megalkotott fogalomrendszer. Persze. Tehát, hogyha elkezd tetszeni az, hogy vadregényes,
hát tele van pillangóval, madarakkal, visszajön az életet, hogy én pont ezt mondtam valakinek, volt egy interjú most velem, és akkor kérdeztek a kertészetről, hogy miért tartom olyan fontosnak, és mondtam, hogy azért tartom nagyon fontosnak a kertészetet, egyrészt egy csodálatos kikapcsolódás, de másrészt piciben nagyon mintázza azt, ahogy nekünk az egész természettel együtt kéne működni, ha normálisan csináltat. Most a permakultúra jellegű ökológikus szemléletű kertészkedést mondom, hogy szövetségbe, hogy együtt vagy, és akkor látod, hogy hogyha én is teszek érte, ő is tesz értem, és együtt tudunk működni, és együtt sokkal többet tudunk elérni, tehát az ember az lehet egy katalizátor tényező a természet számára. De van az ormánságban annak idején volt ilyen fokoló gazdaságnak nevezték ezt, nagyon nagy bőségben éltek az emberek, azt csinálták, hogy az árvizeket, amikor jöttek, beengedték ezekbe a fokokba, ezek ilyen kis csatornaszerűségek voltak, ott a halak leívtak, a víz az szépen beszivárgott a talajba, hozott be egy csomó tápanyagot, a gyümölcsfák gyönyörűen nőttek, a halak leívtak, megnőttek, és amikor jött az apá, és ugye leszaladt a víz, akkor ilyen kis ilyen fűzfa hálóból csináltak rácsokat, és a kis halakat átengedték, a nagy halak meg ott maradtak a sekély vízben, amiket egyszerűen csak begyűjtöttek. És amikor ez zajlott, ez a folyamat, konkrétan nagyobb volt a hal populáció, mint amikor nem zajlott. Tehát, hogy az ember itt úgy, hogy ő egyébként meg rengeteg halat ugye saját magának kiszedett, de mégis katalizálta ezt az egész folyamatot, és több, nagyobb volt a biodiverzitás és a bőség ennek köszönhetően. Tehát lehet az ember egy ilyen tényező, és én ezért nagyon-nagyon utálom azt az attitűdöt, ami szintén nagyon megy, ez az ember utálat, ami nagyon benne van, az ember az egy förtelmes faj, az ember egy vírus, a jobb lenne a világa emberek nélkül, ez egy borzasztó, szintén megint egy nagyon-nagyon kontraproduktív gondolatmenet. Az ember az egy csodálatosan izgalmas faj, igen, nagyon szélsőséges, rossz dolgokra is képes, de szuper jó dolgokra is képes.
Hát abszolút, és aztán, ha meg már itt tartunk, ugye, hogy jaj, és mi lesz az emberrel, mert hát ez is egy óriási nagy kérdés, hogy mi lesz az emberrel. Én erre egy nagyon egyszerűt szoktam visszakérdezni. Hol szoktuk azt látni, hogy valaki visszasírja a neandervölgyi embert, hogy micsoda szemétség az, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint a neandervölgyi ember, vagy az Australopithecus, tehát hogy az van, hogy igen, van közben egy olyan fejlődése, tehát egy olyan evolúciós folyamat, amiben élünk, amire aztán végképp semmi befolyásunk nincsen, tehát az tényleg csak történik, és hogy ebben az evolúciós folyamatban én nekem meggyőződésem az, hogy a Homo sapiens sapiens fajnak lehet, hogy mi már tényleg az utolsó generációi vagyunk. És az, hogy innen mi jön, ugye erre, nem tudom, Harari-nak is vannak
mindenféle
háromféle, hogy a biológiai tökéletesítés, vagy a kiborglét, ugye, vagy a harmadik, a teljes testeldobás.
A transhumanisták most kaptak is az arcukra Kövér Lászlót.
De hogy az van, hogy igen, ez valószínűleg valamilyen formában lesz, tehát, hogy most ezt most nyilván tök butaság lenne jósolgatni, de hogy most mi lesz pontosan, de azt azért feltenni, hogy 100-200-300 év múlva az ember az egyáltalán nem fog úgy kinézni, vagy nem azt fogja jelenteni feltétlenül, mint amit most. Azt talán úgy fogjuk látni, tehát egész nyugodtan mondogathatjuk.
Senki nem fogja számon kérni rajta.
Van, de hogy azért az valószínűleg benne van a pakliba. Csak itt is azt kell venni, hogy igen, persze, hát egy középkori embernek, ha azt mondtad volna, hogy ő olyan világban élhet, mint mi most, akkor valószínűleg megrémült volna, és azt mondta volna, hogy Isten ments, hát micsoda a forgatag meg a...
Szívinfarktus kapott volna, szerintem azonnal.
Nyilván mindenki abban boldog, amiben van, nagyjából jó esetben ott.
Hát és idealizálja azt, ami volt, tehát az is benne van, hogy azért ezt nagyon szeretjük idealizálni, a szép, hú, minden szuper volt, az ugyanúgy megvoltak akkor is a problémák.
Hát, hallja,
sőt, hogy pont erről beszélgettünk a múlt héten is, ezek a kis ökoközösségek, ökofalvak, stb. Ez nagyon-nagyon-nagyon romantikusan hangzik most, de voltak éppen, ha visszanézünk ezekre a paraszti közösségekre, amint lehetősége volt az embereknek ebből kijönni, azonnal ott hagyták őket, és felbomlottak. Tehát a kényszer szülte ezeket, tehát annyira cipi szuperek nem lehettek. Hát még annyit fűzek hozzá ez az evolúciós dologhoz, hogy szerintem egyébként az evolúciós előrelépésben már tulajdonképpen most is benne vagyunk, hiszen ha azt nézed, itt van, már folyamatosan veled van mondjuk a mobiltelefonod, aminek a segítségével te egyfolytában kapcsolatban állhatsz az egész emberiséggel, és voltak éppen a tudásod már milliomodszorosa egy korábbi, mert hogy az emberiség egész tudása voltak éppen egy gombnyomásra van. Tudod, ez már...
És macskás képeket nézegetsz.
És macskás képeket nézegetsz. Igen.
De hát mennyi idegen anyag van benned már most is? Tehát, hogy, tényleg a pacemakertől a fogtömésen át a kontaktlencséig, vagy a bármilyik. Tehát, hogy ami viszont a tudatosan beléd van építve, és hogy ezek megint olyan dolgok, amik még 100 évvel ezelőtt nem voltak. Ugye egyébként, hogy az egésznek egy kicsit az érzelmi oldalát is nézzük. Árpinak volt egy nagyon zseniális mondása ebben a bizonyos utolsó évadzáró adásunkban, amikor azt mondta, hogy de hát kérem szépen, az emberiség, az nem tudom, 10 000 évig az volt a dogma, hogy ez egy síralomvölgy, itt rossz lenni, de majd meghalunk, és akkor lesz egy valamilyen mennyország, az összes vallás tulajdonképpen erő, és ott majd jó lesz. Ehhez képest az elmúlt 50 évünk kezdett el arról szólni, hogy figyelj, tök jó itt, ahogy vagyunk, hogy ne halljunk már meg olyan hamar, mert élvezzük ezt az egészet, amit csinálunk. Tehát ez is valahol mégiscsak azt jelenti, hiszen egyébként ez is egy tök érdekes dolog, hogy az emberi életnek gyakorlatilag az elmúlt 50-100 évben kezdett igazán értékelni.
Igen.
Korábban a klasszikus, tudod, szültek 10 gyereket, abból 5 úgyis meghalt, tök mindegy, minek szeressük őket, majd amelyik megnő, az majd a hasznunkra lesz egyébként, meg csak megszokod, azt meghal, akkor meg mi lesz veled. Tehát, hogy és ez egy tök normális hozzáállás volt. Az, hogy most tényleg tragédiának fogjuk fel az élet végét, az nyilván azt jelenti, hogy élvezzük az életet. Szeretünk élni, szeretünk itt lenni.
Igen. Bár szerintem nagyon fontos lenne ezt is egy kicsit helyreütnünk, tehát a halál témakörre, ugye ez amiről beszéltünk a műsor elején is, hogy ez a biztonság, hogy biztosra vesszük, hogy van holnap, hogy fontos egyébként ahhoz, hogy a jelen pillanatot meg tud élni.
Teljesen igazad van.
El kell tudni fogadni, de egyetértek abban, amit mondasz, hogy
az ezzel inkább csak mondani, hogy mi ezt az életet most élvezzük, és az, hogy ez nem olyan, mint régen volt, valójában tényleg, és egy percig se állítom, hogy ezen nincs mit javítani, vagy ez úgy tökéletes, ahogy van, hiszen nyilván nem.
Hát ez egy folyamat, amiben benne vagyunk.
Igen, de hogy nem rosszabb nekünk, mint volt, tehát az megint csak ezek a tök profán példák, hogy az egy 19. századi királynak, vagy főnemesnek, vagy már akkori nagyon gazdag kereskedőnek sem adatott meg az a kényelem, ami most bármelyik átlagembernek, hogy besétálsz egy házba, megnyomsz egy gombot, világos van és meleg. Hát ez a dolog önmagában, az elektromosság feltalálásaig, ez nem volt. És 10 000 évekig nem volt ilyen, hogy neked egy gombnyomásba telik ez az egész, hogy ez meglegyen. Tehát alapvetően azért azt, hogy olyan bőségben és kényelemben élünk, mint soha korábban a Föld történetében semmilyen faj, ez evidens. Tehát, hogy ezt azért mindenképp el kell ismerni. És az, hogy ezzel mit csinálunk, az persze nyilván egy következő kérdés, de hogy...
Egyelőre csak topzoltunk benne, most kell egy kicsit felelősséget vállalni.
Most szakadt ránk az egész, nemrég, és most, ahogy mondod, tényleg a cukorka, egyszer csak ránk öntöttek egy tonna.
Igen, és elkezdte kiukadni a fogáink, és akkor az, hogy hát akkor lehet, hogy ez mégsem működik így.
Hát sőt, tényleg talán a hányás azért még jobb példa rá, mert hogy a fogjukadás az már egy hosszú távú, és azt látjuk, hogy azzal nem tudunk mit kezdeni. Tehát tudjuk, hogy hosszú távon a klímaváltozás az tényleg nem egy jó dolog, de azzal kevésbé tudunk mit kezdeni.
Hát viszont de még azzal, egy-két hogy... fogat be tudunk tömni, és mondjuk kevesebb cukorkát tudunk enni, akkor azért hosszú távon is tudunk végül is halni.
De a rövid távúval viszont már inkább tudunk. Tehát, hogyha most megeszed ezt az egész vödör cukrot, akkor azonnal hányni fogsz, és most jövünk erre rá, mert ezek
is jönnek. És nem is marad cukorkát holnapra.
Így van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért alapvetően ez, ha optimistán próbálunk hozzáállni, akkor mindenképp erre felé megy a világ. Persze, jöhet egy meteor, vagy egy üstökös, vagy egy bármi holnap, és akkor a Lars von Trier Melancholia című filmjét idézve az egésznek az írmagja sem marad még, a híre sem, meg a semmi sem. De hát azzal meg mit tudsz csinálni?
Arra nem lehet igenis fölösleges is készülni. Figyelj, beszéljünk egy kicsit majd a zenéről is.
Jó.
Egy kis zene után, tehát okay. jön egy kis The Start, és biztos ismered őket? The Startot, hollandok, egy kis Witch Doctor, gondoltam, hogy ez olyan, a metálosabb felhozatalból van, úgyhogy azért tettem be neked, de még én imádom ezt a számot.